Kairóról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európai érdemrendet kap Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, jelentették be az Európai Parlament plenáris ülésén. Elfogadhatatlan, hogy az EP a legmagasabb kitüntetésével jutalmazná Zelenszkyt, aki egy uniós tagállam Magyarország miniszterelnökét halálosan megfenyegette, reagáltak a Fidesz-KDNP képviselői. Donald Tusk szerint Európa Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt Budapest jóváhagyása nélkül is, mivel ezt a döntést korábban már minden ország, köztük Magyarország is támogatta. Szijjártó Péter szerint a lengyel miniszterelnök félreérti a helyzetet, Kijev addig nem kaphat pénzt, amíg fenntartja az olajblokádot, szögezte rá a külgazdasági és külügyminiszter. A Politico brüsszeli lapközben azt írja, a vétó ellenére is van kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU, benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét, erről döntött tegnap a parlament. Az új jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó külön vizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználását és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá a 9 kg aranytömb a NAV őrzésében marad. A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat vizsgálata során. Az ukrán elnök felszólított Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal az általa gengszternek nevezett lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok folyamodtak az Osztcsatbank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szemben. Határozatban utasította el Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió katonai szövetségi alakítását tegnap az országgyűlés. A határozat felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. Ukrajna magyarországi nagykövetsége szerint a magyar parlament országukat érintő rendelkezései semmisek, azokat politikai döntéseknek tekintik. Úgy vélik, az ország EU csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenek előtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet, Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját. A védett üzemanyagár életbe léptetése mellett az állami üzemanyagkészleteket is felszabadította a kormány, erősítette meg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kedvezmény a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismert el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL inavitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. Jelentősen csökkent a világpiacon az olajára, azután, hogy az amerikai elnök bejelentette, hamarosan véget érhet az iráni háború. Az amerikai WTI olaj hordonként jára 86, a Brenté 90 dollárra esett, hétfőn hajnalban még mindkettő megközelítette a 120 dollárt. Közben viszont amerikai bombázó repülőgépek szálltak fel egy brit bázisról, írta meg a Sky News, előzőleg Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, Irán az eddigi legintenzívebb csapásokra számíthat a következő napokban. Irán a háború végéig blokkolja a Hormuzi szorost, jelentette ki az iráni forradalmi gárda szóvivője, nem engedik át az olajszállítmányokat az Egyesült Államok, illetve Izrael szövetségeseinek, közölte Ali Mohammad Naini. Az iráni válság rendezésére tett javaslatokat Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai partnerének Donald Trumpnak, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint a javaslatok részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot tegnap az országgyűlés. Ebben rögzítették, a tanács célja a jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Még 5 napig március 16-áig kérhetik az ESZI a bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan lesz elérhető a tervezet vasárnaptól. Újabb 2,7-es magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határnál Moson-Magyaróvár közelében este, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. Korábban tegnap reggel volt egy 3-as rengés is, nagyjából ugyanott. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült, a csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok.
Kora tavaszi gyógynövényekről fogunk beszélgetni, hiszen a tavasz és a napsütés előhozza már most a kertekben azokat a gyógynövényeket, amelyek elsőként nyílnak ilyenkor ki. Melyek ezek a gyógynövények, Lári néni?
Most már, ha az ember megy az utcán, vagy egy benéz egy kertben, szinte sárgálik a zöld fű között a pongyola pitypang, mert most hozza az első virágjait, bár ez később is még fellelhető, de talán most ezek az elsőket érdemes megfigyelni. Hát ami érdekessége ennek a növénynek, hogy a pitypang első írásos említése már 1456-ban egy gyógynövény lexikonban megtalálható. A növény főleg vízhajtó hatásáról ismert, a benne található keserű anyagok miatt ideális vértisztító hatást biztosítanak, serkentik az epeki választást, erősíti a gyomrot és enyhén hashajtó hatása is van. A népi orvoslásban pakolást is készítettek belőle, és használták ekcémára és más bőrbetegségek kezelésére is. A virágjából házi disznózsírral krémet, kenőcsöt is főzhetünk. Egy jó nagy kanál házi disznózsírhoz 2 marék sárga virágfejet teszünk, amit előzőleg megmostunk és kicsavartunk, és lassú tűzön legalább 1 órán át keresztül sütjük. 10 napig állni hagyjuk ebbe az edénybe, a zsírba ezt a virágot, majd újra felmelegítjük 10 nap után, és akkor leszűrjük. Utána ismét megdermesztjük a krémet, és amikor megdermedt, akkor pedig habosra kavarjuk, és tégelyekbe helyezzük, és írjuk rá, hogy pittypankrém, és a készítés dátumát is. A felhasználása pedig nagyon jó a berepett sarkakra, főleg jön a nyári papucs szezon, biztos, hogy elég sok embernél ez gondot jelent, és hát nagyon jó használható a kialakult májfoltok halványítására is, vagy megelőzésére is. Én már tavaly is készítettem ilyen krémet, és tegnap pedig megszedtem a kertbe a pittypangot, és elkészítettem, hát majd várom, ugye 10 napig állni kell hagyni, amit már említettem, és hát ez szinte csak gyomnövényként tartjuk számon, máshol viszont termesztik ezt a növényt, például Olaszországból hozzák be hozzánk a salátának valót, mert főleg az első gyenge levelek azok még nem annyira keserűek és nagyon finom a salátákba, és különösen gazdagok kálciumba, karotinba, C-vitaminba, de tartalmaz B1, B2 és E-vitamint is, valamint sok ásványi anyagot is ez a növény. És az édesmészes hasonlóan kenyére való is készíthető belőle. Cukorszirupot főzzük meg a virágokat, majd szűrjük le, és ez is megdermed, és kenhetjük kenyére. Érdemes kipróbálni egy néhány adagot. Arab országokban pedig a virágokat süteményekhez is keverik, és a szépség ápolásban pedig a fürdővízhez adott friss levelek tisztítják a bőrt. Hát így koratavasszal ez sem egy utolsó dolog, hogy a téli dolgokat letisztítsa az ember bőréről. Próbáljuk ki akár mind a 3-at is, amit említettem. De a krémet azt tényleg nagyon tudom javasolni. Még szirupból nem készítettem ilyen mézet, de már hallottam róla több alkalommal, úgyhogy valószínűleg közelebbi virágszedésnél akkor kipróbálom, mert ezelőtt csak ugye leszedtük a virágját, és fontunk belőle kis koszorúkat, ez volt a nyár első ilyen, unagáimnak is volt ilyen fotó is van róluk, hogy a 2 kislánynak az anyja font egy-egy koszorút, és úgy voltak lefotózva.
Ha elkészítettük ezt a krémet, ezt hogyan kell tárolni, és körülbelül mennyi ideig használhatjuk fel?
Én hűtőszekrénybe szoktam belerakni, ugyanúgy, mint a körömvirágot, és azt olvastam róla, hogy korlátlan ideig eláll, és nem baj az sem, hogyha megavasodik a zsír, mert akkor is kifejti azt a hatását. Legfeljebb egy kicsit a bőrünk, akkor egy pár percig kellemetlen illatot áraz, de megéri. Hát főleg a saroknál különösen. És akkor este, mikor már nem nagyon járkálunk, akkor húzunk egy régebbi zoknit rá, hogy ne kenjük össze az ágyneműt vele, vagy ne még felszívódik az, és hogy nem sajnáljuk azt az oknit, hogyha esetleg meg kicsit megfogja a sárga szín. Ugyanígy, mint a körömvirágnál is, az is megszínezi. A másik ilyen pedig a metélő hagyma, ami már ugye régen kidugta a fejét a földből, mert ez kitelel legtöbb helyen, a fokhagymának a rokona. A legtöbb fajta, mint kulináris, mint gyógyászati szempontból értékes, sokféle fajtája van. Még az előbb nem említettem, hogy a pittypangnak 1000féle fajtája van, hát szinte hihetetlen. Visszatérve a metélő hagymára, sok A és C vitamin tartalmaz, más vitaminanyagokat, ásványi anyagokat is fellelhetünk benne. A friss levelek és a virágok serkentik az emésztést, mert a virágja is ehető. És felhasználásáról már 4000 évvel ezelőtt kínai dokumentumok tanúskodnak, és a híres felfedező Marco Polo nagyra értékelte ezt, és ő hozta magával Európába, Kínából a metélő hagymát. Én tavaly tudtam venni fokhagyma ízű metélőhagymát is, az is kitelelt nálam egy cserébe. A háztartásban, ha a kerti növényeket befújjuk a metélőhagyma főzettel, megóvjuk őket a levéltetvektől és a lisztharmattól. Hát ezt még nem próbáltam, ezt most olvastam, úgyhogy ezt is érdemes lesz kipróbálnom, mert nekem tavaly csupa tetű lett a kamilla virágom, úgyhogy azt most már látom, hogy kibújt, hál' Istennek, mert akkor le kellett vágni majdnem tőből, de azért elszórta a magját, és van vagy 5-6, úgyhogy most fogom előre, mihent már kezd nőni, akkor megcsinálom a metélőhagymából ezt a főzetet. Virágzás után érdemes levágni a leveleket, mert már akkor nem olyan aromásak, mint előtte volt, és újrahajtások növekednek rajta, és akkor egész évben van friss metélőhagymánk. Tehát kora tavasztól késő őszig használhatjuk. Nekem cserébe is volt, ládába is, sőt a szabadföldben mindenütt kitelelt, és már említettem, hogy fokhagyma ízű metélőhagyma is kertészetekbe lehet kapni, az is kitelelt. Úgyhogy ezt érdemes a kertbe is ültetni, vetni is lehet, meg hát különböző üzletekbe lehet cserébe, és akkor hamarabb van, mert mire ki kell, meg elkezd növekedni, azért az egy jó kis időt hoz. A sóskát választottam még harmadikként, már ezt nem nagyon tartjuk úgy számon, hogy ez gyógynövény, és pedig az. Már az ókorban is termesztették, akkor még gyógyászati célra, és a finom ízét csak a középkorban ismerték fel, hogy ez ehető is. Körülbelül 200 sóskafajtát ismernek. Legismertebb számunkra a mezei sóska. A gyógyászat a sóskából készült tea salaktalanít, ezzel tisztítja a szervezetet. A rendszeres sóskapakolás segít a mitaszeres és problémás bőr kezelésében. Korábban a skorbut kezelésére is használták a sóskát. Nyersen is használhatjuk, nem csak párolva. A párolt sóska darabkákat, ha tejfőlel elkeverjük, finom mártást kapunk. A sósska mártás vagy sóska szósz, ez egy elég közismert, azt hiszem mindenütt.
A máshogy nem az óvodából mindenképpen.
Igen, és lehet, hogy ott a készítésnél egy kicsit néha elvadítják a gyerekeket, és utána később nem akarja szeretni, pedig ha jól van elkészítve, akkor kedvencé válik, hát nálunk hál' Istennek a családban a gyerekek kedvence. Azt a sóskalevest szeretném elmondani, ahogy anyósom készítette, ez nagyon kedvence volt a lányomnak, és mindig azt keresi, azt az ízt, hogy úgy van elkészítve, ahogy anyuka csinálta. Ezt vajon megpároljuk a sóskát, tejszínes vagy tejfölös habarást készítünk, amelyhez néhány tojást is teszünk, amit nem keverünk el teljesen, és úgy engedjük bele a levesbe, és utána összeforraljuk. De úgy is készítette néhányszor, hogy a forrásba levő leveshez egészbe belesurgatta a tojást, és akkor utána az ugye megfőtt majdnem, mint egy posírozott tojás úgy nézett ki, és akkor azt daraboltuk, ahogy ettük a levest. Ehhez nem szoktunk adni kenyérkockát, vagy bármilyen más kiegészítőt. Nosztalgia is fűződik ez a sóskához, mert a gyerekkoromban minden vasárnapi ebédhez, amikor megjelent már a réten a sóska, édesanyám elküldött bennünket sóskát szedni, a szuha mellett volt egy rét, és ott begyűjtöttük a mezei sóskát, és ebből a vasárnapi főtt hús mellé készült a sóska szósz, ami szintén hasonló, mint a leves, csak ugye sűrűbb, nem teszünk hozzá annyi vizet, de a párolása, a habarása, hát mondjuk a cukrot, sót kihagytam, de az ízlés szerint tehetünk bele, azért elég savanyú, ez sok cukrot igényel ahhoz, hogy kellemes legyen, és érdekes, hogy akkor Szuhakálóba például csupán csak egy kertbe termesztettek sóskát. Mindenki a rétre járt sóskát szedni, mert rengeteg sóska volt. Nem tudom, vajon van-e még ott azon a részen, át kellett menni a Szuhapatakon, és akkor ott gyerekkorunkban akkor már így le tudtuk húzni a cipőnket. Igaz, hogy hideg volt a víz, át gázoltunk, mert nem egy kis mély patakocska a Szuha, és ott gyűjtöttük, és szinte kora tavasszal elég sokáig ez volt az első olyan vitaminbomba, hogy már petrezselymet azt hagytunk kint, tehát az volt a kertbe, de így más ilyen vitaminos dolgok, azt hiszem ez volt az első a sóska, és hát ha itt a skorbutra is használták ezt, akkor biztosan nekünk is javunkra vált akkor, bár nem tudtam
és
még.
És biztos most is így van ez.
Meg most is így van, így igaz. Hát ezeket most mind érdemes kipróbálni. Még visszatérve egy kicsit a metélőhagymára, körözöttbe is használhatjuk, meg mindenint. Én szombaton pizzát készítettem, arra vágtam rá, tehát sok minden dologhoz használhatjuk, és tényleg javítja az emésztést, ezt is megtapasztaltam most a hétvégén.
És hát az ízével feldobja azt az ételt is, amiben belerakjuk, hiszen jól kiérezhető mindenből szinte.
És nagyon finom tényleg.
Vagy napsütésben fáztam én, mégis mindent megtaláltam, mit az élet szórt elém. Néha loptam, és néha csaltam, de sosem hagytalak cserben még, és néha
a levendula számos kozmetikum alapanyaga, és az elmúlt években a gasztronómiában is népszerű fűszernövényé vált. Sokoldalú hasznosításáról és jótékony hatásairól Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó, küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még porcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, két napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot, együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 dl citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, hogy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsön, ez érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa monakói utazásának programját. Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció a Vatikánban.
Közzétették Leó pápa a monakói hercegségbe tervezett látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája március 9-én közzétette a látogatás hivatalos programját, bejelentve, hogy 14. Leó pápa március 28-án szombaton, a nagy hét előestéjén ellátogat a monakói hercegségbe. Ez lesz a pápa első európai látogatása, és az első nemzetközi útja 2026 első felében, ezt áprilisban egy hosszú afrikai, majd júniusban egy spanyolországi út követi. 14. Leó március 28-i látogatása az európai városállamban közel 9 órás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel. Szentmisét mutat be a II. Lajos stadionban. A János evangéliumából vett mottót és az út logóját is nyilvánosságra hozták. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus és az ő üzenetének hordozójaként mutatkozik be. 14. Leó helikopterrel érkezik a kisvárosállamba. Az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd továbbra is konkrét szerepet játszik a nyilvános vitákban. A pápa a monakói hatóságok ismételt meghívására érkezik az országba. Ahogy Dominik Marie David érsek kifejtette, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy megerősítse a Grimaldi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket, valamint számos közös elkötelezettséget. Az emberi élet tiszteletben tartását kezdetétől a végéig, az átfogó ökológia iránti aggodalmat és a közös otthonunk védelmét, valamint a sport iránti szenvedélyt. II. Albert herceg, akit január 17-én Charlene hercegnővel együtt fogadott a Szentatya a Vatikánban, kijelentette, hogy a pápai látogatás folytatása a monakói hercegség és a Szentszék közötti ősi, bizalomra épülő diplomáciai kapcsolatoknak. A március végi látogatás egy olyan esemény lesz, amely kettős dimenzióval bír, mind intézményi, mind lelkipásztori szempontból, és a remény erős jelét képviseli a párbeszéd, a béke és a közös felelősség szellemében. A pápa március 28-án reggel 7 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 9 órakor érkezik meg a monakói helikopter leszálló pályára. A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezután a hercegi palotában kerül sor. Itt találkozik a monakói herceggel és családjával. A történelmi rezidencián a pápa udvariassági látogatást tesz a hercegnél, és köszöntő beszédet mond, amely az utazás 4 nyilvános beszéde közül az első. A második beszéde egy prédikáció lesz, amelyet a katolikus közösségnek tart a szeplőtelen fogantatás székesegyházban a délelőtt 11 órára tervezett találkozón. 45 perccel később a pápa fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Szent Devot templom előtti téren, amely egy 19. századi katolikus templom a La Condamine kerületben és a monakói érsekség plébániájának székhelye. Ebből az alkalomból Leó pápa ismét beszédet mond. Ebéd és egy rövid pihenő után a pápa a II. Lajos stadionba, az 1922 és 49 között uralkodott II. Lajos hercegről elnevezett sportkomplexumba megy, ahol az AS Monaco hazai mérkőzéseit játsza a francia labdarúgó bajnokságban. Itt mutatja be a Szent Misét 14. Leó, és homíliát mond. A szertartás után a helikopter leszálló pályán tartott hivatalos búcsú ceremóniát követően a pápa elköszön a monakói hercegségtől. A tervek szerint várhatóan este 5:45-kor indul vissza Rómába, ahová közel 2 órával később érkezik meg. A programmal együtt március 9-én közzétették a pápai út logóját és a már említett mottót is. A magyarázat szerint a logó bal felső sarkában a pápa mosolygós és áldást adó fekete-fehér képe látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját. A jobb oldalon a monakói hercegi palota tornyának stilizált képe látható, amely a fejedelemség identitására és szuverenitására emlékeztet. A torony világos sárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi. Az alsó részen található az utat beharangozó felirat, középen nagy betűkkel a 14. Leó névvel, valamint a Monaco szóval, amelyet a nemzeti zászló és a hercegi címer élénk piros színe emel ki. Összességében a logó kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus.
Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Március 2-án fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa Stanislav Pszibil érseket, Prága új főpásztorát. A Szent Atya jól ismeri országunkat, már tavaly májusban vártuk egy szertartásra, de aztán megválasztották Péter utódának. Szívügyem az evangéliumot elvinni azokhoz, akik távol vannak tőle, nyilatkozta a Vatikán médiának Pszibil érsek. Május 18-án volt tervben, hogy a prágai Ágoston rendi plébánián kiszolgáltatja bérmálás szentségét. Azonban azon a május 18-i napon egészen máshogy alakult a program. Robert Prevost bíborost 10 nappal korábban pápává választották, és aznap a Szent Péter téren mutatta be Péteri szolgálata első szentmiséjét. Stanislav Pszibil, új prágai érsek elmondta, hogy 14. Leó pápa jól ismeri a cseh köztársaságot, mert sokszor járt ott, amikor az Ágoston rendi közösségeket látogatta, beleértve a brnói kolostort, ahol egykor a híres szerzetes és botanikus, a modern genetika megalapozója Gregor Mendel Ágoston rendi apát élt. Most már egy kedves kis szobor is tanúskodik Leó pápának Csehországhoz fűződő kapcsolatáról. Pszibil érsek neki ajándékozta a prágai gyermek Jézus másolatát, amelyet az egész világon tisztelnek, és amit a Szent Atya az íróasztala mellé helyeztetett. A március 2-i vatikáni audiencián a cseh főpásztor megosztotta Leó pápával új szolgálatának kérdéseit. Egy olyan polarizált egyházban is, mint amilyen a csehországi, inspirálóak 14. Leó pápa szavai, melyek Jézus húsvéti üdvözletét visszhangozzák. Béke nektek! Az a híd, amelyről Nepomuki Szent Jánost a Moldvába hajították, ösztönzést kell, hogy adjon ahhoz, hogy kapcsolati hidakat építsünk az emberek között, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és testvérek, hogy tanúságot tegyünk a körülöttünk lévő világnak, és hirdessük az evangéliumot. Sok a teendőnk ezen a téren, mert túl sok dolog választ el minket, nyilatkozta a prágai főpásztor. Pszibil érsek szerint követendő a pápa hozzáállása, meghallgatási képessége, különösen abban, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik magukat nem hívőnek tartják. Ez a feladat a főpásztor szívügye. Tegnap beszéltem egy asszonnyal, aki arról panaszkodott, hogy szeretne hinni, de nem tud. Azt válaszoltam neki, lehet, hogy már hívő, csak tévesen azt képzeli, hogy máshogy kellene hinnie. Arról van tehát szó, hogy a katekizmus fontos és szép mondatai által megfogalmazott hitet érthetőbb nyelvre kell lefordítani, nem pusztán szavakkal, hanem viselkedéssel is. Psimil érseket nagyon lelkesíti, hogyan lehet nem elveszíteni a dolgok lényegét, és egyszer mind a másik számára érthető módon kifejezni azt. Elmesélte, hogy amikor televízió interjút ad és az evangéliumról beszél, utána megkérdezi a technikust, hogy értette, amiről szó volt. Ha azt mondja, hogy igen, érdekes volt, akkor az nagyon fontos jelzés. Magyarán arról van szó, hogy le kell fordítani az evangéliumot, a Jézus Krisztus Urunkról szóló örök igazságot a világunknak, anélkül, hogy egyetlen lényeges dolgot kihagynánk, ugyanakkor oly módon, ami vonzó és érdekes, annak köszönhetően, hogy megéljük, és nem csak a mi egyházi nyelvezetünkön beszélünk róla, zárta a vatikáni médiának adott interjúját Stanislav Pszibil prágai érsek. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki részvétét a maronita pap halála miatt, aki egy légitámadás áldozata lett. Március 13-án az olasz plébániákon ima és bőtnapot tartanak a közel-kelet békéért, a keresztények megmaradásáért. Matteo Zuppi bíboros olasz püspökkari elnök Beshara Butros Rai bíboros libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita atya meggyilkolása miatt. A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból. Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, a végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről. Példája, vértanúsága a szeretet és a kiengesztelődés jele, a gyűlölet és a megosztottság idején, a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a békefejedelmétől, hogy álljanak le a harcok a közel-keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára. Március 13-ára ima és bőtnapot hirdetett az olasz püspöki konferencia a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.
Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció. Szent Ferenc hívta kisebb testvéreknek az övéit, és ezdet rendjének a neve. OFM, Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Roberto Pasolini kapucinus atya, maga is kapucinus kisebb testvér, első prédikációja a negyedik pontjában éppen ezt elemezte. Kicsinek lenni az Úr Jézus elgondolása szerint. Francesco számára kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja. Radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Szent Ferenc találkozása a leprásokkal gyökeresen megváltoztatta az életét, mert megnyitotta a szívét Jézus evangéliumi üzenetére, amelynek egyik szempontja az Úr szándéka szerinti kicsinség. Márpedig Francesco eredetileg egy beteljesülésre szomjazó ember volt, dicsőségre vágyott, álmokat kergetett és intenzív életre vágyott. Egész életében arra törekedett, hogy nagyobb legyen, sikeres kereskedő, lovag, tekintélyes ember. De ezek a vágyak nem adták meg neki, amit keresett. És amikor a leprások közt egy nála kisebb személlyel találja magát szembe, íme megtörténik a váratlan dolog, feltárul az ő igazi nagysága. Immár nem hódítás, hanem ölelés által. Nem felemelkedés, hanem lehajlás által, állapította meg a szónok. Ferenc ekkor valami meglepő dolgot ért meg, mégpedig a kicsinyek kiváltságos helyét az Isten által teremtett világban. Pontosan bennük nyilvánul meg az evangéliumban említett erő, az Isten gyermekévé válás ereje. E gyermek ugyanis teljes békességben él annak tudatával, hogy az ő élete az atyától függ. Ezért nem fél attól, hogy saját maga legyen, és nem szégyelli azt kérni sem. Ebből a szabadságból különleges erő fakad, az a képesség, hogy másokban jóságot szítson. A kicsik törvékenységükkel felébresztik az irgalmasságot, amely talán a világ legértékesebb energiája. Ezért kéri Assisi Poverellója a társait, hogy kisebb testvéreknek hívják magukat. Nem azért, hogy alázatosabbnak tűnjenek, hanem hogy valóban kicsinyekként éljenek. Olyan emberekként, akik nem foglalják el az összes teret, hanem megnyitják azt mások előtt. Francesco számára kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Hogy ennek a másodlagos helyzetnek az értékét megtanítsa testvéreinek, Ferenc arra buzdítja őket, hogy menjenek koldulni, amikor a munkájuk nem elegendő a szükségeteik kielégítésére. Ha a szükség úgy hozza magával, menjenek alamizsnát gyűjteni. Azok a testvérek tehát, akik ennek megszeretésén fáradoznak, nagy jutalmat fognak nyerni és kiérdemlik, hogy az adakozók is részt nyerjenek a jutalomból. Mert minden, amit a világon hagynak az emberek, elenyészik. Amit ellenben szeretetből és alamizsnálkodásból tettek, azért jutalmat nyernek az Úrtól. Ferenc számára a koldulás nem jogszerű stratégia volt élelem és más anyagi javak megszerzésére. Sokkal inkább azt szolgálta, hogy irgalmat és nagy lelkűséget aktiváljon másokban, hogy segítsen másoknak megtapasztalni ugyanazt, amit ő is átélt a leprásokkal való találkozása során. Az evangéliumokban Jézus a kicsinységet úgy hangsúlyozta, mint országa misztériumának a jelét, és mint az oda bejutás feltételét. Az evangélium logikáját egy maghoz hasonlította, ami ugyan kicsi, de képes fává nőni, amelynek ágaira madarak telepednek. Tanítványainak, akiket mindig megkísértettek a nagyságról alkotott álmaik, elmagyarázta, hogy csak azok juthatnak be a mennyekországába, akik kicsinyekké válnak, mint a gyermekek. Valójában azoknak, akik nagyjá akarnak válni, kicsivé kell lenniük, és mindenki szolgáivá kell válniuk. Végső soron nem, de ez a megtestesülés nagy titka? Kérdezte a kapucinus szónok. Miért is tette Isten, aki magára véve emberségünket, hogy nem csak emberré lett, hanem gyermekké is vált, Szűz Mária méhéből megszületve? Nem csak azért, hogy áhítatot és csodálatot keltsen, hanem hogy felébressze emberségünk legjavát. Egy gyermeknek a jelenlétében, aki sem félelmet, sem versengést nem kelt, megszűnik a félelmünk és a szégyenkezésünk, és kezdjük újra azt nyújtani, akik vagyunk. A kicsinség tehát nem lemondás vagy kisebbedés, hanem a keresztény lét lényegi dimenziója. Természetesen nem minden kicsinség hiteles. Néha az, amit alázatnak nevezünk, nem más, mint az a finom és megtévesztő mód, ahogyan tápláljuk bizonytalanságainkat, hagyjuk, hogy korlátaink eluralkodjanak rajtunk, vagy elkerüljük az élet és a kapcsolatok fáradalmait. Ám ez egy hamisítvány, amely sok állarcot ölt magára. De amikor úgy döntünk, hogy kicsinyek leszünk, mert felismertük Isten kicsinségét, és úgy éreztük, hogy befogad és szeret minket, akkor ez a választás nem a visszafejlődés vagy a lemondás formája, ez az új ember arca, amelyet éppen a keresztség ad meg nekünk. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első nagyböti prédikációjának negyedik pontjában, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Sárközi György, ész és szív. Mit használ, ha tudott csodalények s régi világok titkát, és a híres bölcsek arany szavait? A legfőbb szeretet nélkül síri csarnok a lelked, hol komoran tartod, s bámulod önkoponyád. Ifjúi homlokomat ráncolva, mogorva szavakkal mondtam, tágas az ész, tán belefér a világ. S büszke szemem fölvetve a csillagos égi mezőre, hirtelen éreztem, mind szorul össze szívem. Minden igazság magva belé van vetve szívedbe, s rejtekező csíraként várja a napsugarát. Ám te, dohos fóliánsaidat pörgetve, sebesen versz szelet, és megölöd gyenge csírád odaben. Nem leled értelmét a világnak, ezernyi szilánkra zúzott régi tükör, zűrzavar, ősi homály. Egykor majd belelátsz ragyogó üvegébe, de akkor földerülő titkát már sose mondhatod el.
Sárközi György, Ész és szív című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Sárközi György költő, prózaíró, folyóirat szerkesztő Budapesten született 1899-ben zsidó családban. Iskoláit a Váci Piarista gimnáziumban és Budapesten a Berzsenyi Dániel gimnáziumban végezte. 1917-ben fedezte fel Osváth Ernő. 1918-ban fél évig volt hallgatója a főváros jogi karának. 1919-ben lektorként került az Athénaum könyvkiadóhoz, ahol 1938-ig dolgozott, és igazán az irodalom kellős közepében élhetett. 1921. március 5-én áttért a római katolikus vallásra. Első kötete 1926-ban jelent meg, Angyalok harca címmel. Már ez időben a legjobb barátai voltak Szabó Lőrinc és Németh László. 1927-ben részt vett a Pandóra szerkesztésében. 1936-ban megindította a Magyarország felfedezése című irodalmi szociográfiai könyvsorozatot. Még ebben az évben feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc lányát. 1937-ben a márciusi front egyik vezetője volt. Kiáltványaikat Sárközi Városmajor utcai lakásán fogalmazták meg. 1937. októberében Erdei Ferenccel közösen megszervezte a harmadik makói találkozót. 1938-ban a frontnak a válaszban közölt felhívása miatt bíróság elé állították. 1939-ben egy ideig a Kelet népe munkájában vett részt. 1944-ben tüdőszanatóriumban kezelték, majd ugyanebben az évben munkaszolgálatra hurcolták. 1945. március 8-án végelgyengülésben halt meg Balfon.
Imája.
Ó Krisztus, jó pásztor, aki életedet adtad a nyájért, te keresésére indultál a hegyeken és a dombokon elkúszált lyúnak, és megtaláltad. Miután megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát viselik, és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe. Arra volt szükségünk, hogy Te, Isten, felvedd testünket és meghalj, hogy nekünk életet adj. Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled együtt feltámadunk. Veled együtt meg is dicsőülünk. Ámen.